Ben itt a poptarisznya.hu-n, ahol most egy picikét borászkodni fogunk. A vonat túlsó végén a botpince tulajdonosa, Bodó Judit, akit sok szeretettel köszöntök, kezi csoklon.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
A kérdés természetesen a borászathoz kapcsolódik, és hogy miért is botpince a botpince?
A botpince az azért maradt botpince, mert mi felvidékről származunk, olyan helyről, ahol nem igazán van szőlő, tehát ugye Feketeföld a legjobb a szántóföldi növényeknek, viszont a csallóközi embernek a szorgalma az szinte minden kiskertbe beültette annak idején a szőlőtőkéket, és nagyapámnak is volt egy nagyon pici területe, és nagyon őszinte lehetek rosszbora.
Abszolút. Rosszbora volt?
Igen. Édesapám azt mondta, hogy nagyban közrejátszott ez abban, hogy az asztalinkról lekerült a boros palack. De ugye én mezőgazdaságot tanultam, tehát mindig ez a szántóföld, az állatok voltak hozzám közelebb, és akkor az egyetem alatt én is közel kerültem a szőlőterületekhez Dél-Tirolban, és akkor szőlőterületen dolgoztam, pincében dolgoztam, és nagyon megszerettem a bort, és úgy kanyarodunk vissza nagyapához, hogy mikor mi a családi kis pincészetünket megalapítottuk, akkor nevet kellett választani, és én nagyon szerettem volna, hogyha a lánykori nevem megmarad, mert hogy nagyapa mindig édesapámat azért korholta, hogy csak lányai lettek, és a bot nevet nem viszi senki tovább. Úgyhogy én próbálom így generációkon keresztül most megőrizni valamilyen szinten a nevünket, és a másik, hogy a borom az kicsivel szerintem jobb.
Mind a nagypapának a bora volt.
Igen, igen, ez már csak azért is merem kijelenteni, mert hogy mi most az ünnepek előtt, karácsonykor, húsvétkor úgy indulunk haza, hogy közel 200 liter bor van a kocsi csomagtartójában, mert mindenki ezt kért tőlünk ajándékba, mindenki ezt akarja inni az étkezésekhez.
Judit, ne szaladjunk ennyire előre, ne szaladjunk ennyire előre. Dél-Tirolban tanult a borász szakmát. Dél-Tirolban miért kellett elmenned? Magyarországon remek borászatok voltak, és hát remek bor kultúra. Azért, mert a nagypapa nem csinált jó bort, azért nem kellett volna elmenni Dél-Tirolba. Szóval miért pont Dél-Tirolt választotta?
A Dél-Tirol az úgy jött az életembe, hogy németül szerettem volna beszélni. Én intenzíven tanultam németül, de soha emberekkel élőben nem beszéltem hosszú távon németül. És jött egy alkalom, hogy Dél-Tirolban egy családnál lakhattam, gyerekre vigyáztam, és...
Most is egy gyerekre vigyáz, éppen úgy hallom. Ez a legkisebb?
Igen, igen. Három kisfiunk van, és a legkisebb az még olyan pici, hogy anyával együtt éli a borászok minden napjait. Tehát Dél-Tirolba igazából német miatt mentem, és amikor az egyetemre haza kellett jönni vizsgázni, és nem volt éppen pénzem, akkor szőlőbe kerestem meg az útravalót. Ennyi.
De
és
az...
akkor...
Igen?
Tehát, hogy nem borászatot akartam én direkt betanulni, én állattenyésztést szerettem volna tanulni. A borászat az így beleépült az én hétköznapjaimba.
Tehát addig próbálkozott az állatokkal való foglalatoskodással, míg a végén borász lett tömbből.
Igen, igen. És ott, akiknél dolgoztam kint Dél-Tirolban, ők kezdtek befektetni 98-99-ben Tokajban. Uh-huh. Vettek szőlőterületeket, vettek egy gyönyörű kúriát, és engem kértek meg arra, hogy próbáljunk valamit összehozni. Elnézést.
Egyedül vannak, bármint, hogy kettesben vannak a gyerekkel?
Igen, most éppen kettesben vagyunk sajnos.
És a gyerek azt tudja, hogy most egész másról szól a történet, úgyhogy azért is kiabál, gondolom, ez a dolga neki.
Hát, nem, amúgy nagyon jó pasi. Mind a három fiú nagyon jól bírja ezt a borászkodás körüli hercehúrcát. Kicsit próbáljuk továbbvinni.
Na, itt a kérdés az, hogy került Dél-Afrikában, mert ugye ott is volt egy született végnézet, vagy végdolgozott Dél-Afrikában. Nézte, vagy dolgozta? Végdolgozta. Azt mondják, igen. És én magam is hát tapasztalom, hogy a dél-afrikai borok azok borzasztó jók. Mi a titka annak, hogy annyira jók a dél-afrikai borok?
Hát klimatikus környezet az nagyon-nagyon jó a borászatnak, de az, hogy én Dél-Afrikában voltam, az teljesen természetes a borászberkekben, mert hogy ugye a borászat az egy nagyon nyitott dolog, és hogyha valaki borászatot tanul, akkor az egy elvárás, hogy minél több helyet bejárjon a világban, minél több technológiát megismerjen, legyen kisebb borvidéken, nagyobb borvidéken, legyen kis borászatnál, nagy borászatnál. És én is így keveredtem Dél-Afrikában, hogy megpróbáltam egy kicsit a saját szemléletemet bővíteni, a saját világomat bővíteni.
Dél-Afrikában termelt szőlő és az abból készült bornak, hát azt én nem mondom, hogy köszönő viszonyban sincs a tokai borokkal, de egészen másról van szó, de azzal, attól függetlenül technológiát lehet ott tanulni, munkamódszereket lehetett tanulni ott, amit aztán lehet egy egész másfajta kultúrában hasznosítani?
Igen, pontosan, ugye náluk főleg vörösborral foglalkoztunk, de ez a borászatban teljesen mindegy, hogy mihez nyúl az ember, mert mindenből a lehető legjobbat szerettük volna kihozni. És maga ez a szemlélet, ami ott is volt, ami itt Tokajban jellemez bennünket, hogy egy-egy évjáratból már a szőlőben kezdődően próbáljuk a lehető legjobbat kihozni, azt tanultam igazából ott meg. Tehát náluk ugye teljesen mások a csapadékviszonyok, teljesen mások a napsütéses órák, máskor van a szüret. Én egy hatalmas nagy borászatban voltam, tehát technológia is más volt, de a szemlélet az ugyanaz volt, hogy a lehető legnagyobb minőséget hozzuk ki egy-egy szőlőfajtából. És ez nagyon sokat segített. Tehát hogy én Tokajban is azt érzem jelenleg, hogy egy nagyon szerencsés generációnak lehetek a tagja, mert a kommunizmus után nekünk megadatik az, hogy kis családi birtokokon keresztül, kisebb területen, kézműves módszerekkel kicsit visszamenjünk a több száz éves hagyományokhoz. Tehát mi is biológiailag műveljük a szőlőt, megpróbálunk a pincében nem hozzányúlni a musthoz, tehát nincs élesztő hozzáadás, nincs enzim használat, teljesen természetesen hagyjuk az erjedést végbe menni. Ez kockázattal is jár, de én azt gondolom, hogy a mi borvidékünk az egy több száz éves történelemmel jellemezhető borvidék, és több száz évvel ezelőtt sem a technológia tette nagyját Tokajt, hanem a klimatikus adottságok, a vulkánok, ami itt van a környezetünkben, ugye több mint 400 vulkán van különböző vulkáni kőzetekkel, tehát hogy ebben rejlik igazából a tokai minőségnek a titka, és az, hogy nyitott legyen az ember befogadni ezeket a nagyon egyszerű, nagyon okos megoldásokat, amit a természet fölkínál nekünk.
Gondolom, hogy a boroknak a minősége és a fajtája is más, hiszen annak idején volt azt hiszem a száraz, meg az édes szomorodni, volt a tokai aszú, és hogy nagyjából nem volt más. Aztán én az elmúlt években ittam már olyan tokai bort, ami, hogyha úgymond nyugodtan mondhatom, hogy megállná a helyét a többi borfajták között is, amit más fehérbor termelő vidékeken termelnek, vagyis van benne tokai, de egy picit nyitottabb és másabb, ezt én jól érzem?
Igen, nagyon jól érzi mindenki, aki most egy kicsit nyitottan nyúl a polcra, és lemer venni többféle tokai bort. Az elmúlt 15 évben, tehát a 2000-es évek elejétől jött egy új szemlélet az új generációs borászoknál, hogy próbáljuk meg Tokajban a dűlők közti különbséget egy kicsit folyékony állapotba leképezni. Tehát ugye Mádon zeolit van, erdőbényérjolit van, a Tokajhegyen lősztalaj van, annak mind más a szerkezete, mind más illatot, szerkezetet, ízvilágot ad egy borhoz, és ezzel föl tudjuk hívni Tokaj változatosságára a figyelmet. És a fur, mint az, ami szerintem egyszerű üzenetként a világba kiküldhető, hiszen érthető, kimondható a neve, nagyon diszkrét borfajta, tehát nem egy olyan, mint egy muskotály vagy egy Sauvignon Blanc, ami az illatával, a könnyedségével akar hódítani, hanem egy kicsit mélyebb bor, és talán egy kicsit a történelmi üzenetet, a hagyományok üzenetét tovább tudja vinni a borvidékünkről. és ezért a furmint, a száraz furmint, a dűlőszelektált furmint, az én azt gondolom, hogy a nagyon fekete öves borkóstolók között a világban most már kezdett szinté válni a Chardonnay-val, a nagyon komoly francia Sauvignon Blanc-okkal, a nagyon komoly burgundiai borokkal. Tehát, hogy most már aki tényleg komolyan is nyitottan áll a világ boraihoz, az most már kezdi felfedezni Tokajban ezt az új szemléletet.
Saját szőlőjük van, vagy pedig szőlőt vásárolva készítik a borokat, mert mind a kettő teljesen elterjedt még Tokajban is.
Igen. Mi csak saját szőlővel dolgozunk, szőlőterületeket bérelünk több évtizedre előre, 10-20 évre kötöttünk bérleti szerződéseket, hogy értelmet nyerjen az, hogy mi kicserélünk egyet támrendszert, vagy felújítunk egyet szőlőtőkét, minőségi, tehát zöld munkával rendbe hozzuk a szőlőnek a kondícióját, és ezt nem lehet egy-két évre tervezni, tehát hogy ezért nagyon hosszú időre kötöttünk szerződéseket, bérleti szerződéseket, természetesen, hogyha az anyagiak megengedik, akkor 0,2 hektár, vagy 0,3 hektár, tehát kicsibe próbálunk még vásárolgatni. Nyilván ezt olyan nagyságban tesszük, hogy azért még a családi birtok méret ez megengedje, és ne kelljen akár napszámosokat, akár kívülről más emberre bízni feladatokat, mert hiszen tehát mi szeretjük ezt csinálni fizikailag, és ezért élünk. És én egy nagyon biztos alapokat szeretnék ezzel a kevés, de nagyon jó területtel biztosítani akár a következő generáció számára is. Vásárolt szőlőt azért nem tudok elképzelni, mert biológiailag műveljük a szőlő területeinket, tehát csak ként meg alga kivonatot, narancsolajat használunk, és ezt szigorúan a férjem permetezi ki, és ha nem muszáj, nem is megy ki, tehát most már nagyon jó helyzetben vagyunk, mert eddig egész végig háti permetezővel permeteztünk, de most már van egy nagyon szép piros traktorunk, és szigorúan ő csinálja ezeket a dolgokat, és a vásárolt szőlőnél sajnos nem tudom követni olyan szigorúan a folyamatokat, ami lezajlik kint a szőlőbe, hogy én vásárolni szeretnék. Tehát szigorúan saját alapanyag.
Igen, a söröknél megjelent az, hogy házi készítésű sör, házi főzésű sör. Önök nyugodtan kírhatják, hogy házi készítésű bor. Hát nem nagy üzembe csinálják. Lehet kapni valahol a botpince borait?
Lehet. Nagyon áldott állapotban vagyunk, mert rengetegen látogatnak el hozzánk hétvégente, vagy akár hétköznap is a pincében. Nagyon sok borkóstolót tartunk, és igazából nekünk még soha nem volt prospektusunk, meg marketinganyagot sem készítettünk soha sehova, mert én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ellátogatnak hozzánk, nekünk ők a legnagyobb érték. Szemtől szembe állunk, megnézik a szőlőterületet, megkóstolják esetleg szüretkor a szőlőt, a mustot, utána hordóban a bort, és kialakul egy évek alatt már azt mondhatom, hogy barátság köztünk. És az eladás az nálunk úgy zajlik, hogy megjelenik egy bor, a hírlevél listánkra, az e-mail listánkra kiküldöm az értesítést, és a következő 2-3-4 órába ezt a pár ezer palackot le is foglalják, és mi ezt kétszerre-háromszorra elszállítjuk Budapestre, és ilyenkor találkozunk az emberekkel, megiszunk egy kávét, érdeklődünk egymás iránt, és ezt a részét a borászkodásnak nem is szeretném feladni soha.
Tehát nagy üzembe nem gondolkodnak, tehát nagy üzemi botpince nem lesz.
Nem, valószínű nem. Nagyon sokat kell építkeznünk, résházat felújítani, pincét építeni, stb. Tehát, hogy igazából a növekedés területileg és palackszámban az, hogyha valamelyik gyerekünk ebben életcélt lát, élete értelmét ebbe szeretné belefektetni, vagy ebben látja meg az élete értelmét, akkor a növekedés az majd rá lesz bízva. Én azt gondolom, hogy nekünk most ez a feladatunk, hogy stabil alapot hozzunk létre. Úgyhogy ebben nem fér bele sajnos a mi életünkbe 30-40-50 hektár. Ezt most így kell elfogadni, és ezzel a lehetőséggel kell élni, ami most van.
Igen, én mindig azt mondom, hogy alulról kell építkezni, és nem kettesével kell venni a lépcsőket, mert az ember könnyen megbotlik csak egyesével. Lehet, hogy tovább tart az út, de biztos. És ez a legfontosabb, azt hiszem, egy borászat esetében is, és ez a legfontosabb a botpince esetében is. Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó volt önnel beszélgetni, nagyon klassz dolgokat mondott, és hát a klassz dolgok mögött ott voltak a gondolatok, és a gondolatokat én mindig rettenetesen szeretem, amikor valaki nem csak mondja, amit mond, hanem érzem mögötte a gondolatot, és amit mondott, az elszántságot, a szakma szeretetét, és mindent, amit mondott, ott volt mögötte a gondolat, és kívánom, hogy valamennyi gondolata váljon valóra. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Kezicsaklan.
Viszont állással.